Tehát ezen a módon is lehet, hogyha az állatok szenvedésén meditálunk, próbáljuk meg ezen a módon is megérteni őket, megérteni az állatokat. Tehát ne csak a mi magunk fordított gondolkodásából. Tehát az, hogy csak magunkra gondolunk, az már egyfajta elcsökevényesedett, egy fordított gondolkodásmód. Tehát próbáljunk meg megértők lenni, próbáljunk meg ugye együttérzést érezni, vagy legalábbis elfogulatlannak lenni. Tehát ugye az állat az ugyanúgy a, nem akar mást, mint mi, zavartalanul, és ha lehet, minél boldogabban szeretne élni a saját dolgaival, világával, és tehát ne gondoljunk arra, hogy most ez mi ellenségünk, hogy egy kártékony állat, ez én ellenségem. Miért az ellenségem? Hát én vagyok az ő ellensége. tehát mi neki sokkal nagyobb károkat tudunk okozni, mint ő nekünk valaha is, ugye? Tehát hozunk egy macskát, és akkor kész van, ugye? Micsoda károkat tudunk okozni. Vagy akármit, ugye egy építkezésnél az ember elkezd ásni a földben, vagy lebont egy házat, stb. Számtalan állatot, ugye megöl apró állatokat, vagy elégeti, ugye kicseri az ember egy rohadt gerendát, vagy valami, és elégeti, és az teli van állatokkal. És az ember természetesnek gondolja, hát ez az én dolgom, ez az én házam, és ugye ezt nekem ki kell javítanom. Nem gondol arra, hogy az egy egész világ, számtalan élet van benne, és ugye azt mind ugye tönkretesszük. Ugye? Tehát próbáljunk meg ugye kétoldalúan, elfogulatlanul gondolkozni, mert tehát ez nem egy természetes gondolkodásmód. Nekünk ez természetesnek tűnik, mert mi most a hanyatló időben élünk. Hanyatló, tehát ennek az időperiódusnak a hanyatló ágában, a romlás idejében élünk. És akkor történik az, hogy ez a fajta gondolkodás eluralkodik egyre inkább megfordul a gondolkodásmód. Tehát nem a természetes gondolkodásmód uralkodik, hanem egy fordított, egy fonák gondolkodás uralkodik. Ahogy ez a láma által idézett szövegben is megvan, tehát a Tyamnelome című, amit a Tara meditáció végén szoktunk mondani, egy lezáró ima, ennek a szövegében található ez leírva. És tehát ennek a hanyatló időnek vagy maradék időnek szokták, tehát tibetül, hogyha lefordítjuk, akkor ez a maradék időt jelenti. Tehát amikor már jó elfogyott, ja, az idő, a java elfogyott, vége van, akkor van a maradék, úgy, mint amikor a kávét megittük, marad az acca pohár alján, igaz? Az már nem jó, az már nem kell. Az még mindig kávé, de már nem kell, igaz? Tehát ilyen időben élünk most, ilyen zaccos időben. És tehát ez nem természetes. Tehát ezt tudni kell, ezen az embernek tudni kell változtatni. Tehát mi tudunk, hogyha gyakorolunk, tudunk ezen változtatni. Csak oda kell figyelni, ismerni kell a dolgokat, a körülményeket. Ja. Érzelem a sorban az irigység és féltékenység, tehát egyfajta paranoid tudatállapot, amikor is az ember ugye mindig abban él, hogy önmagát másokkal hasonlítja össze, és valahol önmagát mindig tehát szeretné bebizonyítani, hogy ő a nyertes az összehasonlításban, miközben az ember érzi, hogy ez nem igaz. Tehát egyfajta kisesség érzése van, de tehát ezért egy mérhetetlen kényszert érez arra, hogy mindig is, tehát megpróbálja ennek az ellenkezőjét bebizonyítani. Tehát miközben állandóan érzi, hogy ez egy hazugság. Tehát ez az irigységnek, a féltékenységnek a háttere, az alapja. Tehát erre ugye van itt egy dharma szövegekben egy tanítás, egy példa, hogy ezt hogyan gondoljuk, hogyan értsük. Tehát a buddhista kozmológiában ugye beszélünk a világ közepén álló Méruhegyről, és beszélünk arról, hogy ezt ugye körülveszi a maga a világ, tehát négy kontinens, 8 kisköp kontinens, tengerek, ugye, tavak és aranyhegyek, és itt tovább, vashegyek kerítése, és itt tovább. Tehát egy ezt úgy hívjuk, hogy a mandala, tehát a világegyetem mandalája. Tehát aki az előkészítőkben eljutott a mandaláig, az ugye ezt nagyjából ismeri. Tehát ezt ennek a mérőhegynek, tehát a világ közepén álló hegynek a tetején laknak az istenek különböző régiókban, tehát egymás fölött elhelyezkedő különböző régiókban, és a nagy hegy lábánál a tavakban ott laknak a nágák és a tengerekben. És a hegy mellett nő egy fa, egy csodálatos fa, amelynek, tehát a gyökere egészen leér a nágák birodalmába, a teteje pedig fölér az istenek birodalmába, az ágai. És ennek a fának fantasztikus gyümölcsei vannak, és a félistenek, akiknek az uralkodó érzelme az irigység és a féltékenység, azok pedig a nagy hegy körül élnek. Tehát ők úgy érzik, hogy az ő világukban nő ez a fa az övék. Viszont tehát a fa csúcsa, koronája fölér az istenek világába, és az istenek születelik le a gyümölcsöt. És ez azután örök háborút, örök békétlenséget okoz a félistenek között, és azok ugye háborúba szállnak az istenekkel, hogy a jogukat ugye megszerezzék, tehát hogy tehát a gyümölcsöket ugye megkaphassák az ő saját fájukról. De ez egy teljes mértékben, hogy mondjam, egyenlőtlen esélyű háború, tűnik az istenek hatalma sokkal nagyobb a félistenekénél. Ők maguk nem is szállnak harcba a félistenekkel, hanem csak egy vizualizált, egy fantom hadsereget küldenek ellenük, amelyek nem önálló élőlények, azok csak egyszerűen el a célra létrehozott energiák, amit az istenek ugye vizualizálnak, és ez a hadsereg elég ahhoz, hogy legyőzze a félisteneket, tehát ennyire nagy a különbség az kettő között. Ez a különbség az erőző életekben összegyűjtött karmából származik, tehát karmájuk van az isteneknek ahhoz, hogy istenek legyenek, és karmájuk van a félisteneknek ahhoz, hogy félistenek legyenek. Tehát ez az egész dolog egy karmikusan kialakult valami, tehát a múlt életekben összegyűjtött érdemek és karmák eredménye. És de tehát mindazonáltal, tehát a félistenek részéről ez a dühött harc, ez a folyamatosan állandóan folyik, és a szenvedésük az, hogy őket állandóan legyőzik, és elhalkat a téren, tehát az istenek által vizualizált fantom hadsereg kezeitől. Tehát ez a leírása ennek tehát a klasszikus irodalmi leírása a félistenek szenvedésének és az irigység és a féltékenység által okozott szenvedésnek. De tehát mint mindig nagyon fontos ezt önmagunkban megtaláljuk ezt a dolgot. Önmagunkban. Tehát ugyanezeket a minőségeket megtaláljuk önmagunkban. És tehát ez a fa, amiért harcolnak, aminek a gyümölcséért harcolnak, ez tehát egy csodálatos fa, tehát ennek a gyümölcse, ez egy kívánságokat teljesítő gyümölcs, és tehát ezért harcolnak, tehát mi a gyökere, mint erről szó volt, a nága királyának a birodalmába nyúlik, és a törzsek a Dákinék birodalmában van, még a teteje pedig föl ér egészen a Bráma birodalmában, tehát Bráma az isteneknek egyik ura, tehát az ő birodalmába ér. És tehát az istenek birodalma az nem csak egy, hanem ott sok 32 különböző szintje van az istenek birodalmának. És tehát ahogy magasabbra, tehát ugye ezek mind tudatállapotokat jelentenek, és tehát a egyre finomodó tudatállapotokat jelentenek. Ez azt jelenti, hogy tehát különböző lények a gyűjtött erényeik, érdemeik révén ugye el tudják érni ezeket a különböző egyre tisztább és finomabb tudatállapotokat. Azonban, tehát ezek között az isteni tudatállapotok vagy birodalmak között nincs ott a megvilágosult állapot. Tehát a megvilágosult állapot az egy más dolog. Ezek az állapotok mind karmikusan kialakult állapotok, amikor is valaki, tehát az előző cselekedetei, jó cselekedetek, tehát abszolút jó cselekedetekről van szó, tehát a pozitív cselekedeteknek a erejéből a fölhalmozott pozitív karmák gyümölcseit élvezi, ezt csinálják az istenek. És ennek köszönhetik tehát azokat a kifinomult és boldog, tehát ezek boldog állapotok, itt ezekben nincs szenvedés a hosszú időkön keresztül. Tehát ezeket a boldog tudatállapotokat ennek köszönhetik az istenek. Mindazonáltal ezek tehát véges tudatállapotok, ezek nem a megvilágosult állapotot jelentik. A megvilágosult állapot az egy végtelen, ha egyszer azt elérte valaki, akkor megszabadult ugye minden szenvedéstől, és aznak nincs, az nem fog véget érni, míg az Isten világok, az Isten állapotok, azok véges állapotok, azok egyszer véget érnek. És tehát mindezekre a különböző állapotokra alapvetően jellemző a zavar, az űrzavar. Az űrzavar, tehát a nem tudás. A nem tudásod, az űrzavar, tehát egy olyan űrzavar, amelyben nem tudunk tájékozódni. Hát ezek a tanítások mind azt a célt szolgálják, hogy tájékozódni tudjunk abban az űrzavarban, amiben élünk. Tehát olyan ez, mint egy városban vagy egy országban a útjelző táblák. Az embernek tájékozódnia kell tudni. Vagy maga a nyelv. Tehát például mi ugye a szamszárában olyanok vagyunk, egy példával élve, mint amikor Láma mondja, amikor ő megérkezik például Magyarországra. Itt ugye Taron megvan, el van, mert itt, ha nem mozdul ki, ugye? De hogyha például el kellene menni Budapestre, akkor nem tudna elmenni, nem tudja, hogy kell elmenni. Nem tudja elolvasni még az útjelző táblát sem, és hiába olvasná el, nem értené, hogy mi van ráírva. És tehát nem tudja, hogy kell elmenni, vagy ha valaki őt kirakná Budapest közepén, akkor mit csinálna? Nem tudna, hogy mit kell csinálni. Tehát nem ismeri a járást, nem tudja, hogy kell, ugye, annyit tudna mondani, hogy tar, ugye? Most ezt valaki ezt megértenék, vagy nem, az már egy másik dolog. Tehát ilyenek vagyunk a szamszarában. Ugye, úgy, ahogy egy országba ellátogató valakinek, vagy egy ország lakosának, meg kell tanulni a nyelvet, meg kell tanulni írni, olvasni, meg kell tanulni csomó mindent, ugye, hogy tájékozódni tudjon. Ugye? És ez még mind nem elég. Ez még minden elég. Attól, hogy valaki tudja a nyelvet, és tud tájékozódni, például egy vidéki lakos, attól ő még nincs Pesten, igaz? Tehát még ráadásul a tájékozódottságát tehát a tudását felhasználva, azután el is kell mennie Pestre. El kell menni. És akkor van ott, igaz? Tehát hiába olvas róla, meg tud róla, meg tudja pontosan, hogy kell oda menni, akkor még ő nincs ott. Tehát ehhez hasonlít a mi dolgunk, a gyakorlónak a dolga. Egyrészt, tehát jelenleg ugye nem ismerjük a nyelvet, nem tudunk tájékozódni a magunk jelenlegi helyzetében, tehát teljes zűrzavarban, sötétségben vagyunk. Az első lépés megtanulni ugye megismerni, ugye, tehát hogy mondjam, megtanulni tájékozódni, és azután, amikor valamennyire tudunk tájékozódni, ugye, akkor el kell indulni az úton. És közben ugye újabb ismereteket szerezni, és minél hamarabb ugye végigjárni az utat. Hát ezt a két dolgot kell megtennünk. Ismeretek nélkül nem tudjuk végigjárni az utat, de az ismeretek magukban nem elegendőek ahhoz, hogy tehát nem helyettesítik az út végigjárását. Mind a kettőre együtt szükségünk van. Tehát kezdettelen idők óta felhalmozott negatív cselekedetek ereje által az ember, illetve a lények, az irigység és féltékenység hatalma alá kerülnek. Tehát ezek a felhalmozott negatív tendenciák azok, amelyek révén kialakul ez a szokás, hogy amikor megjelenik egy negatív érzelem, így az irigység vagy a féltékenység, akkor az ember egyszerűen aláveti magát annak, tehát föl sem ismerve, azt egyszerűen hatása alá kerül. Tehát ez a, és ebből alakul ki az ember szenvedése, és ez azután erősíti ezt a szokást. Minden egyes alkalommal, amikor az ember újra és újra aláveti magát az érzelem hatalmának, akkor ezzel erősítjük ezt a szokást. Tehát egyre mélyebbre süllyedünk a szenvedésbe, egyre erősebbé válik ez a szokásunk. És tehát ez az irigység, ez a féltékenység, ez amiről már beszéltünk délelőtt is, ez tehát az fajta érzelem, amikor az ember önmagát mindig másokkal összehasonlítja. Tehát van egy nagyon erős, kemény én érzete, hogy én vagyok, és én külön vagyok másoknál, ezt szeretné az ember bebizonyítani, és ezt meg is próbálja mindenképpen bizonyítani, tehát állandóan harcol a környezetével, másokkal, és közben hát nem jobb a környezeténél. Tehát érzi ezt, és ebből a fajta paranoid érzésből születik a kényszer, hogy mindig újra és újra bebizonyítsa, hogy de igenis ő jobb a többieknél, tehát egy irigység. Másiknak valamilyen van, akkor, vagy valami kvalitása, vagy akármilyen van, az ember azzal összehasonlítja magát, hozzá méri magát az ember. És annak reményében, hogy ezzel bebizonyítja, hogy ő ugye jobb helyzetben, jobb pozícióban van. Tehát ennek az érzelemnek az ereje által születnek a lények félistennek. Tehát az, hogy valakiből mi lesz az élet folyamán, azt nem lehet előre tudni, azt a karma alakítja ki. Tehát lehet, hogy két ember, vagy egy csomó ember gyerekkorában ugyanabban az iskolában járt, és az egyikből király lesz, a másikból nem lesz király, igaz? Tehát végül is mi az, ami megszabja, hogy kiből mi lesz, az karma. Ha karma van hozzá, és ezt nem lehet tudni előre, hogy mihez van karma, tehát ha valamihez karma van, akkor az embernek az élete folyása úgy alakul, hogy az megtörténik. Ha nincs közve hozzá karmája, akkor pedig nem történik az meg, illetve más dolgok történnek helyette. Tehát ez vonatkozik ugye a különböző történésekre, vonatkozik az életünk hosszára is, tehát hogy mikor születünk meg, mikor halunk meg, ez karmikusan adódik, nem tudhatjuk előre. Tehát ebben az életünkben is, ennek az életünknek keretén belül is így történik ez, de már az, hogy itt megszületünk, az is így alakul ki. Tehát, hogy embernek tudunk születni, hol születünk, melyik országban, mikor születünk, kik lesznek a szüleink, és így tovább. És tehát, hogy egyáltalán embernek születünk, az is, tehát ettől függ. És tehát ezeket nem tudjuk tudatosan befolyásolni, ezeket a történéseket csak indirekt módon a karmánk alakításával tudjuk befolyásolni, vagyis úgy, hogy a cselekedeteinkre vigyázunk, hogy mit cselekszünk, és megválogatjuk azt, hogy mit cselekszünk, és mit az, amitől óvakodunk. Tehát az embernek, ugye, hogy tiveről mondják, hogy születésekor az ember veszít egy kis vért, tehát amikor elvágják a köldökzsinort, ugye ott egy kis pár csepp vér elfolyik, és amikor meghal, akkor pedig ugye az orlukon keresztül eltávozik egy bizonyos, azt mondják, hogy a szív vércseppe eltávozik ott az orrán keresztül. Tehát azt nem lehet tudni, hogy mikor és hol történik ez a két, tehát ez a két vér, a születési vér és a halálkori vér, tehát a halálkor a szív vércseppe mikor távozik el és hol, ezt nem lehet tudni. Csak azt lehet tudni, hogy ez eltávozik, az biztos, de hogy mikor és hol, ezt nem tudjuk. Tehát ehhez mind karmikus adottságok kellenek. És ezt direkt módon nem tudjuk alakítani, csak indirekt módon, csak is úgy, hogy megválogatjuk a cselekedeteinket. Tehát mint ember hatalmunkban áll, mint embereknek hatalmunkban áll az, hogy alakítsuk a karmánkat, tehát ne legyünk teljes mértékben alávetve, hanem a kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat azon a módon, hogy okosan, tehát végig gondoljuk, hogy a karma miből keletkezik, a karma tehát abból keletkezik, hogy milyen cselekedeteket követünk el. Tehát a jelen pillanatunkban, amit csinálunk, annak a függvénye a karmánk. És az ezáltal, hogyha a jelen pillanatban megválogatjuk a cselekedeteinket, valóban odafigyelünk, és valóban tudjuk, nem elég odafigyelni, hanem tudni kell, hogy mire kell figyelni, vagyis tudjuk, hogy mi az a cselekedet, ami jövőbeli szenvedéseket okoz, és mi az a cselekedet, ami nem okoz jövőbeli szenvedést, illetve mi az, ami boldogságot okoz. Tehát karmikusan, amikor a hatása beérik és visszahat ránk, ezen a módon tudjuk a kezünkbe venni a sorsunk irányítását. Tehát a karma az sokféle módon működik, különböző hatásai és mellékhatásai és mindenfélei vannak. Ezeket az embernek tanulmányoznia kell, és tisztába kell lenni azzal, hogy milyen módon tudjuk mi befolyásolni a jövőbeli sorsunkat. Tehát ez egy távoli dolognak tűnhet, tehát olyan, mintha ezt nem látjuk, a karma működését mi nem látjuk, tehát egy absztrakt dolognak tűnhet, amit vagy elhiszünk, vagy nem. Azonban, tehát meg lehet ennek is, ugyanúgy, mint délelőtt is volt szó erről, hogy a bizonyos dolgokat hogy lehet a vetületeiben indirekt módon megfigyelni, megtapasztalni, ugyanígy a karmával kapcsolatos lehetőségek is vannak, hogy megfigyeljük, hogy valóban így működik a karma. Tehát a fő dolog az, hogy az ember megfigyeli a saját elméjének a működését. Tehát, hogy hogyan működik az elménk, vagyis leülünk és ezzel foglalkozunk. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy például az ember lakik egy helyen, és látja, hogy mik történnek. Nagyon fontos megfigyelni, kicsit megfigyelni, hogy mik történnek. Ugye a mai ember, ez képtelen erre, a mai ember az annyira ziláltan él, hogy tehát még a saját lakóhelye körül sincs fogalma semmiről, hogy mi hogy működik. Tehát gondolunk itt például, ugye még a városokban is vannak fák, és vannak ugye fészkelő madarak, stb. Az emberek fogalma sincsen, hogy ott madarak laknak egyáltalán, milyen madár hol lakik például, vagy stb. Pedig ezek történő dolgok. Tehát például elszáll egy madár ugye az ember ablaka előtt, és akkor az ember rá se gondol, esetleg gondol, regisztrálja, hogy ez milyen madár volt, de még talán az sem. Tehát arról szó sincs, hogy megfigyelje például, hogy ez a madár hol lakik, mik a szokásai, honnan, hova megy, mikor megy el, mikor jön vissza, és így tovább. Tehát az ilyen megfigyelések nagyon hasznosak lehetnek arra, hogy az ember aztán a saját elméjével is tudjon foglalkozni. Tehát annak a madárnak van egy fészke, az biztos, hogy van egy fészke, annak lehet, hogy van párja, vannak kicsinyei, és így tovább. És ezt meg lehet figyelni, és meg lehet a szokásait figyelni, és végül is el lehet jutni arra, ha az ember már ugye az elme összefüggésével állítja a dolgot, észre fogjuk venni azt, hogy ez a madár, az mindig visszatér magától a fészkébe. Tehát nem úgy van, hogy mindig egy új madár, vagy egy teljesen idegen madár, csak úgy elhúz az ablakunk előtt, stb. Az ugyanaz a madár valószínűleg, és jön, megy, és szokásai vannak, és visszaszáll a fészkére. Most ennek miért van jelentősége? Mert ha ilyen módon a környezetünkből tanulni tudunk, akkor tanulni tudunk a saját elménkből is, amikor figyeljük. Akkor látjuk, hogy a gondolatok azok nem mindig új és össze-vissza dolgok, hanem van egy bizonyos minta. A minta pedig pontosan az, mint a madárnál, hogy a madár elmegy, és aztán magától visszatér a fészkére, ez biztos. Ugyanígy a gondolat is ugye fölröppen, és utána visszaolvad az elmébe. Visszaolvad az elmébe. Tehát ezt mi nem vagyunk képesek megfigyelni, mert annyira ziláltak vagyunk, hanem azt, tehát ahogy a gondolatok jönnek, úgy érezzük, mindig új gondolatok jönnek, és az ember mindig ott nyomukba szegődik, és ugye az on gondolatok hatása alatt azok teljesen a hatás alá kerülünk, és a gondolatok teljes mértékben az orrunknál fogva vezetnek, és akkor utána jön egy másik gondolat, és akkor annak a nyomába szegődünk. Tehát soha nem vesszük észre ezt, hogy ez a gondolatnak, annak a gondolatnak egyszer vége van, és hogyan van vége. Úgy van vége, pontosan, mint a madár röptének. A madár röptének úgy van vége, hogy visszatáll a saját fészkére. Tehát a gondolatnak ugyanúgy van vége, hogy visszaolvad az elmébe. Tehát ezt lehet meditáció folyamán megismerni. Tehát nagyon sok ilyen megfigyelést lehet csinálni. Például egy másik dolog, itt az udvaron egyszer felállítottunk egy dézsát, és nem volt az udvaron már akkor, volt, amikor voltak egerek, akkor már régóta nem láttunk egeret. Felállítunk egy dézsát, és akkor ezzel reggel benne volt egy lehaj. Hát ez a karmának a működése. Miért kellett annak a patkánynak pont akkor, amikor a dézsa ott állt, pont jönnie, mert nem volt rendszeres, nem lehetett látni, hogy rendszeresen itt jön és megy a patkány, nem lakott itt. Miért kellett pont akkor, amikor ott állt a dézsa, pont belemennie és pont belefulladni, ugye? Tehát ezek karmák, így működnek a karmák. Valamivel párosul, azért, mert van egy bizonyos karma hozzá, és valami megszületik, valami létrejön. Tehát ezeket az ember a környezetében is meg tudja figyelni, és utána meg tudja figyelni a saját elméjében. Ha a környezetében nem tudja megfigyelni, akkor nagyon nehéz az elménkkel direkt foglalkozni, mert ziláltak vagyunk. Tehát képtelenek vagyunk ugye arra, hogy hosszabb távon következetesen foglalkozzunk a lényeges dolgokkal. Tehát ezt érdemes csinálni, próbáljuk meg. Mindenki otthon a saját környezetében, mert ugye ott tartózkodik legtöbbet, és ott tud ilyen megfigyeléseket tenni. Aztán persze az emberekkel is lehet, ugye? Ugyanez az emberekre, nem csak az állatokra, az emberekre is vonatkozik, akik ugye az utcában laknak, akkor jönnek, mennek, ugye? Tehát az ember kicsit megismeri, és bizonyos struktúrákat tud észrevenni, bizonyos mintákat tud észrevenni a világban. Először a külső világban, és utána később a maga belső világában. És végül is ez a meditáció, ez vezet el a meditációhoz, hogy megismerjük a dolgot. Tehát amit észre kell vennünk, az, hogy az elménk hogyan működik. Az ember ezt meg tudja figyelni, és tehát a fontos az, hogy valóban megtapasztaljuk, tehát ne csak halljunk róla, hogy ez így van, hanem valóban lássuk, hogy első kézből. Tehát nagyon fontos, hogy első kézből legyen tapasztalatunk arról, hogy hogyan működik az elménk. És ez nem egy nehéz dolog, nem egy lehetetlen dolog ezt megszerezni, csak meg tudni kell, hogy hogyan csináljuk, és ugye időt kell hozzá szakítani. Tehát mi ugye ahhoz szoktunk, hogy impulzív módon éljük az életünket, és tehát föl vagyunk borzasztóan gyorsulva, mint a gép, és tehát egyszerűen nincs időnk, és nincs a türelmünk, és egyáltalán semmiféle fölkészültségünk ahhoz, hogy nyugodtan megfigyeljük a dolgokat, nem csak az elménket, de semmit. Tehát nem figyeljük meg a dolgokat, hanem valahogy mindig beleavatkozunk, manipuláljuk, igazgatjuk a dolgokat. A gondolatok és az események hatása alá kerülünk, és hatása alá akarunk kerülni. Tehát az ember ezt akarja, ez így valahogy benne van a mai emberben, hogy alá akar kerülni. Tehát egyfajta önfelett módon az ember beleveti magát a dolgokba, és beleveti a saját életébe, beleveti ugye aláveti magát a saját gondolatainak, a saját érzéseinek, érzelmeinek. Tehát ez most nagyon erős manapság, ez nagyon erős, ez a szokás. És ez nem volt mindig ilyen erős, még az egyszerű embereknél sem. Tehát az egyszerű emberek is ugye végül is úgy éltek, és úgy, hogy mondják, úgy maradtak életben, mondjuk így. Tehát az embernek végül is egy létfeltétele volt, hogy meg tudja figyelni a dolgokat, és így tovább. Tehát gondoljunk akár ugye a földművesekre, vagy gondoljunk akár az állattenyésztőkre, vagy vadászokra, halászokra, mindenkinek meg kell figyelnie. Tehát attól függött az élete, hogy tényleg megfigyelte a dolgokat, és tanult a dolgokból, és leszűrte a konzekvenciákat, levonta a konzekvenciákat, és ugye okosabb lett, és ugye ennek köszönhette azt, hogy ő volt az, aki ugye életben maradt, és hasznosítani tudta ezeket a megfigyeléseit. Tehát a mai embernél ez nagy mértékben hiányzik. Tehát mondhatni bizonyos élettípusoknál ez teljes mértékben hiányzik. Tehát próbáljuk meg ezt valahogy ehhez visszatérni, mert tehát azért, mert még ha esetleg a gyakorlati életben nem is úgy néz ki, hogy nincs is rá szükségünk, de ha ezt szokássá tesszük, azt észre fogjuk venni, hogy milyen óriási nagy előnyökkel jár ez a gyakorlati életben is, nem beszélve ugye arról, hogyha gyakorolni akarunk és önmagunkat akarjuk megismerni, akkor hát enélkül pedig nem lehet megismerni magunkat. Tehát kezdjük kívül, és akkor haladunk befelé. Tehát az első nagyon fontos megfigyelés az, hogy az elménk milyen gyorsan és milyen össze-vissza és akaratunktól függetlenül változik. És ez a változás, tehát ez a változás végül is ez az életünk, tehát ezek az örökös változások. És tehát mi ugye ezeknek a függvényében élünk. Új gondolatok jönnek, új érzések jönnek, és honnan jönnek? Miért jönnek, és így tovább. Tehát valahogy az ember ugye nem tudja megmondani, hogy honnan jönnek, és miért jönnek. Tehát ez nem nyilvánvaló. Egyszerűen, ahogy az energia mozog az emberben, a karmikus energia mozog az ember elméjében, annak, vagyis a szél fúj, tehát a karmikus szelek fújnak az emberben, annak függvényeként változik az élete. Változnak a gondolatai, az érzelmei, az élete. És tehát ez nem függ, nem a külső dolgoktól függ, mert nekünk az ugye az elképzelésünk, hogy a külső dolgok befolyásolják az életünket, tehát ami kint a világban történik, mi ahhoz viszonyulunk, és attól függenek a gondolataink és az érzéseink. Hát pontosan ez az, amit meg kell figyelnünk, hogy ez nem így van, ez nem így van. Épp ellenkezőleg van, ahogy a belső karmikus szél mozog és fúj, az szabja meg, hogy milyenek lesznek a gondolataink, milyenek lesznek az érzéseink, és így tovább. A külső dolgok az csak egy másodlagos feltétel, egy másodlagos tényező, aminek kapcsán ugye ezek a karmikus dolgok esetleg, hogy mondjam, tehát feltételeket tudnak nyújtani ahhoz, hogy ezek a karmikus dolgok fölbukkadjanak, karmikus energiák és karmikus dolgok fölbukkadjanak. Tehát egy bizonyos támaszt, egy bizonyos másodlagos feltételt tudnak csak nyújtani. Tehát mire gondoljunk itt? Itt arra gondoljunk, hogy egyszerűen illusztrálva a dolgot, hogy lehet, hogy az embernek a külső adottságai nagyon jók, mindene megvan a boldogsághoz, és mégsem boldog. Miért? Azért, mert azok a külső adottságok nem olyan karmát mozdítanak meg benne, hogy boldog lesz tőlük. Tehát mindene megvan, és mégis boldogtalan, sőt, nagyon boldogtalan is lehet, sőt, öngyilkos lehet, és így tovább. Ezzel szemben van a másik véglet is, hogy a külső adottságok nagyon rosszak, és mégis ez az ember, ugye, tehát semmilyen nincs, és mégis ez az ember boldog, és sőt, tökéletesen boldog is lehet, mint ahogyan aszkéták példái mutatják ugye az egész világon, hogy tényleg abszolút semmiük nincs, tényleg még ételük és ruhájuk sincs, és mégis boldogan, nagyon boldogan tudnak élni. Tehát ezek extrém esetek, de nálunk, a mi helyzetünkben ugye ez pillanatról pillanatra változik. Egyszer a feltételek jobbak, akkor a külső feltételek, mégsem vagyunk boldogok, ugye nem tudunk örülni nekik, máskor rosszabbak, mégis boldogak, viszonylag boldognak érezzük magunkat. Ezt figyelni kell. figyelni kell, hogy ezt észrevegyük is, hogy ebből tapasztalatunk legyen, de valódi tapasztalatunk. Tehát amit itt most a tanító elmond, az csak egy útmutatás. Az még önmagában nem jelent semmit. Ha ezt nem tudjuk valóban első kézbeli tapasztalattal állítani mellé, a tanítás mellé, hogy valóban a tanítás igazát megérezzük és tapasztaljuk. Tehát ez a gyakorlás, ehhez kell a gyakorlás. Tehát az embereknek mindenféle dolog eszükbe jut, mindenféle össze-vissza dolog eszükbe jut, és ez a dolog aztán, hogy mondjam, mint a gép úgy működik. Tehát az egyik dolog hozza magával a másik dolgot. Például, ugye, talán már nem emlékeztek, volt a Balti tengeren egy óriási nagy ilyen tengeri katasztrófa néhány évvel ezelőtt, amikor valami 900 ember meghalt, tehát egy hajó elsüllyedt, és egy pár évvel ezelőtt, és ugye hát sokan ugye a környező országokból, svédek is nagyon sokan meghaltak, és Svédországban ma is foglalkoznak emberek azzal, hogy búvárok mennek le, és megpróbálnak fölhozni holttesteket, stb., hogy ugye a hozzátartozók, stb. Hazavigyék, eltemessék, és így tovább. Más emberek pedig például kimennek ugye hajóval erre a színhelyre, és akkor virágokat dobnak a vízbe, emlékezetül, és így tovább. Tehát ez egy példa, de hát az életünk tele van példákkal, ugye? Tehát az embernek a gondolatai ugye bizonyos, mint a gép úgy működnek. Hogyha kicsit mélyebben gondolunk rá, mi értelme van ennek az egésznek? Mi értelme van annak, hogy emberek energiát, nagyon sok energiát ugye fektetnek abba, hogy például lemennek és megpróbálják ezeket a holttesteket fölhozni a víz alól. Mi értelme van? Mert nem igen találnak semmit. Csontvázak vannak, csontvázakat ugye is a szél, a víz ugye szétmossa, és így tovább. Nem lehet azonosítani őket. A másik dolog az, hogy virágot dobunk a tengerbe, mi értelme? A virágban élőlények vannak, azok mind ott pusztulnak, hogyha beledobjuk a tengerbe. Tehát, ha mélyebben, ha tudjuk, hogy hogyan gondolkozzunk, akkor valahol rendet tudunk tenni ezekben a dolgokban, de ha nem tudjuk, akkor ebben élünk. Tehát teljesen zűrzavaros, össze-vissza, de látszólag nagyon rendezett dolgoknak tűnnek ezek. Látszólag nagyon rendben. Persze, hát miért ne? Valaki azt mondja, hogy ezt kell csinálni, és az ember tényleg miért ne csináljuk ezt? Ez egy nagyon jó gondolatnak tűnik. És akkor az emberek csinálják. Ez egyfajta karmikus láncreakció, mint a gép. Az egyik fogaskerék mozgatja a másikat, és egymásba kapcsolódnak a dolgok. És tehát gépszerűen az egyik vonza, viszi magával a másikat. De valahol az egésznek nincs értelme. Tehát ha az ember ezt tudja, akkor meg tudja figyelni ezt, hogy ez így működik, az első, tehát ez egy gép, én vagyok a gép, az én elmém működése egy gépies működés, aminek a mélyén mik vannak, tehát karmák vannak, és végül is teljesen kiszámíthatatlan és értelmetlen dolgok vannak a mélyén, és az életem ugye, nek ezek a mozgató rugói, én azt hiszem, hogy tudom, mit csinálok, én azt hiszem, hogy értelme van annak, amit csinálok. De ha ugye a dharma által fölszolgált gondolatok és tanácsok fényében ugyanezt megvizsgálom, akkor lehet, hogy az egész értelmetlen, és egész másképp kéne csinálni a dolgokat. De tehát ez csak is első kézbeli tapasztalat útján lehet megoldani. Nem elég az, hogy erről hallunk, nem elég az, hogy erről olvasunk, mert azzal nem oldottunk meg semmit. Tehát erre való a gyakorlás. Most visszatérünk a szöveghez, tehát a következő, tehát erről szól ez az egész szöveg. Tehát egy-egy szó ilyen sokat jelent. Hát amikor azt mondjuk, hogy a kezdettelen idők óta fölhalmozott karma, mit jelent ez? Ezt jelenti. Mindez benne van ebben a pár szóban. Tehát most a következő lépés ugye az Isten világokról szól. Hol tartunk? Tehát a harmadik oldalon a második sor közepén. A gőgi érzelme hatalmában élő, a vesztés és alázulhanás tapasztaló Istenek szenvedése és karmája olvadjon belém. Tiszta törekvésem és gőgtől mentességem minden erényét az eget betöltő lényeknek ajándékozom. Hát itt most az Istenekről van szó, ez tehát ugye az ötödik világ. és az ő világuk úgy jön létre, tehát ugye a világ, mint erről már volt szó, ez egy tudatállapot. Tehát ez a fajta tudatállapot úgy jön létre, hogy a gőg dominál, a gőg dominál, és a gőg, a büszkeség, a gőg, tehát egyfajta önelégültségnek is lehet mondani, hogy az ember önmagával tekintetesen elégedett, és mindennél magasabbra tartja, de tényleg annak tartja. Tehát ez nem egy olyan paranoid állapot, mint a félisteneknél, hogy nem tartja annak, de szeretné annak tartani, hogy valóban az ember elégedett önmagával, és egy boldog állapot ez. Csak egy véges boldog állapot. Tehát az Istenek állapotai azok ilyen boldog tudatállapotok, ennek is különböző szintjei vannak. Tehát vannak bizonyos elmélyült szintek, tehát különböző koncentráció állapotoknak a különböző szintjei, amik ilyen szellemi boldogsággal járhatnak. Tehát ezeknek, mondom, különböző szintjei vannak az érzéki boldogság szintjei, vannak az esztétikai boldogság szintjei, és vannak a kifejezetten tiszta szellemi boldogság szintjei az Istenek világaiban. De közös dolog az, hogy tehát az Istenek boldogságának vége szakad. Tehát egy véges dolog, tehát karmikus dolog. Amíg a karma megvan hozzá, hogy boldog legyen, addig boldog egy Isten, utána nem. Tehát ezt úgy írja le a ide vonatkozó irodalom, hogy ugye az Istenek boldogan élnek olyan világban, olyan körülmények között, mindig fiatalok, ruhájuk sosem koszolódik be, az mindig önmagától tiszta marad, a testük ragyog, minden tele van virágokkal, az ő gyakukban is virágfüzérek vannak, amik soha nem hervadnak el, hanem természetszerűleg mindig frissek és illatosak. És amire gondolnak, ami vágyuk vagy kívánságuk adódik, az azonnal magától valóra válik, beteljesül. Tehát ők tökéletes boldogság állapotában élnek, soha nem öregszenek, mindig ifjúak maradnak, és nagyon sokáig élnek. De egyszer a karma elfogy ehhez a boldogsághoz, mert ugyanakkor nem szaporítják, nem gyarapítják a karmát, a jó karmát, hanem egyszerűen fölélik azt a jó karmát, amiük van, és azt hiszik, hogy ez a beteljesülés állapot, tehát azt hiszik, hogy ez már a megvilágosult állapot, ez a boldog állapot. Tehát ők mentesek már a szenvedéstől. De ennek egyszer tehát vége van, mert a karma elfogy, és akkor jön a szenvedés. A szenvedés pedig ugye abból áll, hogy így mondják az írások, hogy egyszer csak megjelennek a betegség jelei rajtuk, a ruhájuk bepiszkolódik, a jó illat eltűnik, a virágok elhervadnak, és tehát csúnyák, piszkosak, és öregek lesznek, és fáradtak, és betegek, és ezt a többi Isten ugye észreveszi rajtuk, és kiközösítik őket, és akkor 8 napig tart az agóniájuk egy elkülönített helyen, és borzalmas fájdalmat okoz ez nekik, olyannyira, hogy tehát olyan változáson mehetnek át lelkileg, hogy mivel azt hitték, hogy eddigi életük az már a megvilágosulás állapota volt, ezért még a megvilágosulás lehetőségben bevetett hitüket is elveszítik. És akkor azt mondják, nincs is megvilágosodás, tehát megtagadják ezt a tanítást, ezt a hitet, és emiatt azután borzasztó nagyot zuhannak. Tehát amikor végül meghalnak az Isten világban, akkor egy nagyon kellemetlen karmikus körülmény vagy viszonyok közé születhetnek, például pokolba, vagy nagyon rossz helyekre zuhanhatnak. Emiatt, hogy ilyen, tehát ez a nagy fordulat áll be bennük, hogy megtagadják a darmát, megtagadják a megvilágosulás lehetőségét, és emiatt tehát egy nagyon rossz állapotba születnek. És ezt ők előre látják, és ez azután az ő, tehát az Isteneknek megvan ez a bizonyos jövőbe látó képességük, és előre látják, hogy hol fognak születni, és akkor borzalmasan szenvednek. Emellett ez a 8 nap az Isten világban az olyan, mint mi nálunk 8 év. Tehát egy hosszú lejáratú dologról van szó, 8 évig nagyon szenvednek. Hát a következő világ, az emberek világa, ott pedig 4 féle szenvedés van, tehát 4 fő szenvedés van. A születés, az öregség, betegség és a halál. Tehát ez az a négy szenvedés, amin minden ember átesik életében.